Ige magyarázat Máté evangélium 5. rész első 12 verséhez, Matthew Henry Biblia kommentárjából. Azt kérjük hát, hogy kik a boldogok? A felelet: a lelki szegények boldogok. 3. vers. Van egyfajta szellemi szegénység, ami igen távol van attól, hogy az embereket boldogokká tegye. Ellenkezőleg, inkább bűn és tör, aljas gyávaság és félelem. Amikor valaki kész akarva aláveti magát mások világi vágyainak és szeszélyeinek, és az emberek játékszerévé válik. De ez a lelki szegénység, amiről Urunk beszél, a léleknek kegyes állapota, mely által önmagunktól megüresedünk azért, hogy Jézus Krisztussal teljesedjünk be. Lelki szegénynek lenni azt jelenti, hogy elégedett szívvel fogadjuk a szegénységet, ha kell, s készek vagyunk megválni világi gazdagságunktól, ha Isten ezt rendeli sorsunknak. Azt jelenti, hogy gondolkozásmódunkat helyzetünkhöz szabjuk, amikor az igen alacsony helyzet. Sokan vannak, akik szegények a világon, de lelkükben igen nyakasak. Szegények, de büszkék, zúgolódók és panaszkodók, mert elégedetlenek sorsukkal. De nekünk hozzá kell szoktassuk magunkat szegénységünkhöz, s meg kell tanulnunk szűkölködni. Filippi 4.12. Elismerve Isten bölcsességét abban, hogy bennünket szegénységre szánt, könnyű szívvel kell viselnünk azt, türelmesen viselve annak hátrányait, hálát adva azért, amink van, s a lehető legjobbat igyekezve abból kihozni. Azt jelenti, hogy lelkünk szabad minden világi gazdagságtól, szívünk nem csüng azon, hanem örömmel elviseljük a veszteségeket és csalódásokat, melyek eshetnek rajtunk a legígéretesebb anyagi állapotunkban is. Nem azt jelenti, hogy hivalkodó büszkeségből vagy hamis ürügyből magunkat szegényé tegyük, eldobva azt, amit Isten adott nekünk, ahogy tesznek különösen Róma egyházában, akik szegénységet fogadnak, s mégis másrészt a nemzetek vagyonát igyekeznek megkaparintani. Hanem arról van szó, hogy ha gazdagok is vagyunk-e világon, lelki szegényekkel legyünk, vagyis le kell hajolnunk a szegényekhez, együtt kell éreznünk velük, átérezve gyengeségeiket. Kell számítsunk és készüljünk a szegénységre. Nem szabad felettébb félnünk vagy menekülnünk tőle. Örömmel kell fogadnunk, különösen, ha a jó lelkismeretet megtartásáért ér minket. Zsidók 10.34. Jobb lelki szegény volt, amikor Istent épp úgy áldotta azért, amit elvett tőle, mint azért, amit adott neki. Másodszor jelenti azt is, hogy alázatosak vagyunk, s magunkat kicsiknek tartjuk. Lelki szegénynek lenni azt jelenti, hogy nem tartjuk nagyra magunkat. Alatosan vélekedünk arról, hogy kik vagyunk, mink van, s mit teszünk. Az Ószövetségben a szegény gyakran az alázatost és önmegtagadót jelenti, szemben a kényelem szeretőkkel és kevélyekkel. Annyi, mint olyannak lenni a magunk szemében, mint a kisgyermekek, gyengék, erőtlenek, együgyűek és jelentéktelenek. Máté 18.4. A laodiceai gyülekezet szegény volt a lelkiekben. Nyomorúságosan és szerencsétlenül szegény, de mégsem volt lelki szegény, hanem magát gazdagnak tartotta. Annyira bővelkedett javakban, hogy semmire sem volt szüksége. Jelenések 3.17. Másrészt Pál apostol gazdag volt a lelkiekben, lelki ajándékokban. Mindenkit felülmúlt ajándékaival és kegyelmi erényeivel, s mégis lelki szegény volt, mert vallotta, hogy legkisebb az apostolok között, hogy minden szentek között a legkisebb, s hogy semmi a saját szemében. Lelki szegénynek lenni azt jelenti, hogy szent megvetéssel nézünk magunkra, s másokat értékelünk, s magunkat hozzájuk hasonlítva kicsiknek tartjuk. Azt jelenti, hogy készek vagyunk magunkat megalázni, az alávaló helyet elfoglalni, csak azért, hogy jót tehessünk. mindenkinek mindenné lenni. Annyi, mint elismerni, hogy Isten nagy, s mi jelentéktelenek vagyunk. Hogy ő szent, s mi bűnösök vagyunk. Hogy ő minden, mi pedig semmik vagyunk, a semminél is alábbalóbbak, mit sem érők, haszontalan szolgák. S hogy megalázzuk magunkat előtte, az ő hatalmas keze alatt. S harmadszor lelki szegénynek lenni annyit jelent, mint kijönni saját igazságunkban és erőnkben való minden bizakodásból, hogy csak Krisztus érdemére építsünk megigazulásunkat illetően, s a Krisztus lelkére és kegyelmére megszentelődésünk tekintetében. Nem más ez, mint az a töredelmes és bűnbánó lelkület, melyel a vámszedő kiáltott Istenhez, hogy kegyelmezzen egy szegény bűnösnek. Ez a lelki szegénység. Szegényeknek kell nevezzük magunkat, mert mindig Isten kegyelmére szorulunk. Szüntelen Isten ajtajánál koldulunk. Folyton az ő házának javaitól függünk. Már most a lelki szegénység elsőként szerepel a keresztény tulajdonságok között. A filozófusok nem sorolják az alázatosságot erkölcsi erényeik közé, de Krisztus ime első helyre állítja azt. Az önmegtagadás a legelső lecke, melyet meg kell tanulnunk az ő iskolájában. S ezért a lelki szegénység első boldogságként szerepel. Minden egyéb kegyelmi erény az alázatosságra épül. Aki magasat akar építeni, mélyen kell, hogy kezdje. S ez kiváló előkészület arra, hogy az evangélium kegyelme bejusson a lélekbe, képesíti a talajt a mag befogadására. Akik megfáradtak és megvannak terhelve, igazán lelki szegények, s ők nyugalmat találnak Krisztusnál. Továbbá a lelki szegények boldogok. Boldogok már most, ebben a világban. Isten kegyelmesen tekint rájuk. Ők az ő kicsinyei, s angyalaik vannak. Nekik még több kegyelmet ad. Ők élik a legnyugodalmasabb életet, s nem jelentenek terhet sem önmaguknak, sem másoknak, maguk körül, és semmi sem történik rosszul velük, mert Isten kezéből vesznek mindent. Ezzel szemben a világi nagyságra törők folyton nyugtalanok. És végül övék a mennyek országa. Ilyenekből áll a kegyelem országa. Egyedül ők alkalmasak arra, hogy gyülekezetének tagjai legyenek, mely az ő szegényei gyülekezetének neveztetik. Zsoltár 74:19. A dicsőség országa is számukra van elkészítve. Akik eképpen megalázzák magukat, s megnyugszanak Istenben, amikor megalázza őket, azokat így fogja felmagasztalni. A nagyzoló büszke lelkeket elküldi a föld országainak dicsőségével, de az alázatos, szelíd és Isten előtt meghajló lelkek elnyerik a mennyek országának dicsőségét. Mi készek vagyunk azt gondolni azokról, akik gazdagok és jót tesznek vagyonukkal, hogy kétség nélkül övék a mennyeknek országa, mert ők így kincset gyűjthetnek jó alapul a jövőre. De mit tehetnek a szegények, akiknek nincs semmiük, amivel jót tehetnének? Nos, ugyanaz a boldogság van megígérve azoknak, akik elégedett szívvel viselik szegénységüket, mint azoknak, akik hasznos módon szolgálnak gazdagságukkal. Ha nem vagyok képes, s nincs miből örömmel áldoznom, adalkoznom az ő nevéért, úgy, ha csak örömmel viselem is a szükséget érte, még ez is jutalmat nyer. Hogy ne szolgálnánk hát egy ilyen jó mestert? Második boldog mondás. A sírók boldogok, 4. vers. Boldogok, áldottak, akik sírnak. Ez egy másik, különös áldás, s igen találóan követi az előbbit. A szegények szoktak sírni, s a kegyes szegények kegyesen sírnak. Mi hajlandók vagyunk azt gondolni, boldogok, akik vigadnak. De Krisztus, ki maga egy síró volt, így szól, boldogok, akik sírnak. Van egy bűnös sírás, mely ellensége a boldogságnak. E világ szerinti szomorúság, kétségbe esett levertség lelki dolgok miatt, s vigasztalatlan gyász a földi veszteségekért. Van természetes sírás, ami a boldogság barátjának bizonyulhat, ha Isten kegyelme munkálkodik vele, és megszenteli a nyomorúságot számunkra, mely miatt sírunk. De van kegyes sírás, ami boldogsághoz vezet, egy elsajátított komolyság, mikor a lélek megöldökli magában a világ gyönyöreit, és tényleg bánkódik. A megtérő, töredelmes sírás ez, bűneink felett. Ez Isten szerint való szomorúság, sírás a bűn miatt, de Krisztusra szegzett szemmel. Zakariás 12:10. Azok Isten síró gyermekei, kik a megtérés életét élik, kik siratják természetük romlottságát, számos törvényszegéseiket, és sírnak, ha Isten visszavonul tőlük, s nem látják arcának világosságát. S ezek Isten dicsőségre való tekintettel sírnak a mások bűnei felett is, és nyögnek, sóhajtoznak a városban levő utálatosságok felett. Ezékiel 9:4. Együttérzően sírnak mások nyomorúságain. Azoknak sírása ez, kik sírnak a sírókkal, az ünnep miatt bánkódnak, Sion romlásán keseregnek. Sofóniás 3:18, Zsoltár 137:1. Különösen akik szánalommal néznek az elveszendőkre, és sírnak felettük, mint Krisztus is sírt Jeruzsálem felett. Nos, ezek a kegyes sírók áldottak és boldogok. Amint a hiába való és bűnös nevetésben fáj a szív és szomorú, úgy a kegyes sírásban a szív komoly örömet, titkos vigaszt élvez, amihez idegennek nincs köze. Boldogok ők, mert az Úr Jézushoz hasonlítanak, ki fájdalmak és szomorúság férfia volt, s akiről sohasem olvassuk, hogy nevetett volna, de az gyakran, hogy sírt. Fel vannak szerelve számos kísértéssel szemben, melyek a hiába való vigassággal járnak, s elő vannak készítve Isten elpecsételt biztos bocsánatának és békességének a vigaszaira. Továbbá ezek a kegyes sírók megvigasztaltatnak. Noha meg lehet, hogy nem nyernek rögtön vigaszt, de bőséges tartalék van készítve az ő vigasztalásukra. A fény és öröm el van készítve számukra, s a mennyben bizonnyal megvigasztaltatnak, akár csak Lázár. Lukács 16:25. Jegyezzük meg, a menny boldogsága abban áll, hogy a sírók teljesen és örökre megvigasztaltatnak, és Isten eltörül az ő szemeikről minden könnyet. Nem egyéb ez, mint az Úrnak öröme. Örömnek teljessége és gyönyörűségek az ő jobbján örökké. A menny valóban vigasztalás hazája lesz azoknak, akik sírva mennek oda. Az aratás öröme lesz az, kárpótlásként a magvetéssel járó könnyekért. Zsoltár 121:5-6. Az öröm hegye lesz az, mely felé tart utunk a síralom völgyén keresztül. Ézsaiás 66:10. Harmadik boldog mondás. A szelidek boldogok. 5. vers. Boldogok a szelidek. A szelidek azok, akik csendesen alárendelik magukat Istennek, az ő igéjének és veszélyének, kik követik az ő útmutatásait, ráhangolódnak terveire, és gyöngédek minden ember iránt. Titus 3:2. Kik képesek elviselni a bántalmakat, anélkül, hogy felgerjednének miatta. Inkább csendben maradnak, vagy gyöngéden válaszolnak. Akik képesek helyes mértékkel kifejezni nem tetszésüket, amikor arra szükség van, anélkül, hogy bármi illetlenségre ragadtatnák magukat. Kik képesek higgadtan maradni, amikor mások felhevülnek, s akik türelmük által uralmat gyakorolnak saját lelkükön, amikor igen nehezen tudnak birtokukban megtartani bármit is. Azok a szelidek, akik ritkán és nehezen gerjednek haragra, de gyorsan és könnyen lecsendesíthetők. s akik inkább megbocsátanak 20 sérelmet is, mint sem egyért is bosszút álljanak. Birodalmuk lévén saját lelkük felett. Ezek a szelidek itt boldogokként, vagy angol fordításban áldottakként vannak bemutatva. Már itt, e világban. Áldottak, boldogok, mert az áldott Jézushoz hasonlítanak. Különösen abban, amit tőle kell megtanulniuk. Máté 11.29. Ezek magához Istenhez hasonlók, ki Úr saját haragja felett, s akiben nincs dühösség. Boldogok, mert a legnagyobb vigaszt és zavartalan nyugalmat élvezik szívükben, barátaikkal és Istenükkel. Alkalmasak bármilyen kapcsolatra és körülményre, s bármely társaságra. Képesek élni és meghalni is, ha kell. Örökségül bírják a földet. Ez a Zsoltár 37.11-ből van idézve, és szinte az egyetlen kifejezett evilági ígéret az egész Új Testamentumban. Nem azt jelenti ez, hogy nekik sok fog jutni a földből, még kevésbé azt, hogy nekik csak ezzel kell beírniük, hanem, hogy a kegyességnek ez az ága különösképpen magában foglalja a jelenlegi életnek az ígéretét. A szelídség, bárhogyan is gúnyolják és ócsárolják az emberek, valódi jó befolyást hordoz magában az egészségre, gazdagságra, jólétre és biztonságra, már itt, ezen a világon. A szelidek és csendesek megfigyelhetően sokkal könnyebb életet élnek, mint a nyakasak és zavarkeltők. Vagy örökölni fogják a földrészt, így is fordítható, a Kánaán földjét, mely a mennynek előképe. Így hát a menny minden gazdagsága odafenn, és a föld minden áldása idelen, a szelidek osztályrészét képezi. Negyedik boldogmondás. Akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra, boldogok. Hatodik vers. Egyesek ezt, mint egy további példának értik a külső szegénységre, s alacsony helyzetre ebben a világban. Ami nem csak kiteszi az embereket a sérelmeknek és ártásnak, hanem azt eredményezi, hogy hasztalan fordulnak az igazságszolgáltatásért. Éheznek és szomjaznak utána, de olyan hatalommal rendelkeznek elnyomóik, hogy azt el nem nyerhetik. Csak azt óhajtják, ami igaz és méltányos, de ezt megtagadják tőlük azok, akik Istent nem félnek, s embert sem becsülnek. Ez valóban elkeserítő helyzet. Mégis boldogok ők, ha ezen nehézségeket a jó lelkismeret alatt és jó lelkismerettel szenvedik el. Vessék reménységüket Istenbe, aki felhozza végül az igazságot, s gondja van a méltányosságra, s kiszabadítja a szegényt az elnyomói kezéből. Zsoltár 103.6. Akik megnyugvással hordozzák megaláztatásukat, s csendben Istenre bízzák magukat, hogy ő forgassa az ő ügyüket, megfelelő időben megelégítetnek. Gazdagon megelégítetnek. Isten bölcsessége és jósága által, mely megjelenti magát értük. De bizonyára inkább lelki értelemben kell ezt érteni. Olyan vágyódásra, mely mivel ilyen nemes tárgyra irányul, kegyes vágyódás, és Isten kegyelmének munkája a lélekben. S így az isteni kegy ajándékaira kvalifikálja a lelket. Az igazság itt minden lelki áldás foglalataként szerepel. Lásd Zsoltár 24.5, Máté 6.33. Ezeket Krisztus igazsága szerezte meg számunkra. És az ő igazságának beszámítása által jutunk hozzá, és biztosítatik számunkra. És Isten igazsága és hűsége által pecsételtetik meg részünkre. Bírni Krisztust, ki Istentől igazságul lett nekünk, és Isten igazságává lenni ő benne, hogy egy új emberré váljunk, hogy az egész ember megújuljon igazságosságban, amint illik egy új emberhez, s hordozni Isten képmását, részesedni Krisztusban és az ő ígéreteiben. Ez az igazságosság. Ezek után kell éheznünk és szomjúhoznunk. Igazán is valóban kell kívánnunk ezeket, úgy, mint hogy az éhes és szomjas ember kívánja az ételt és italt. Kit semmi egyéb nem elégíthet ki, csak az étel és ital. De ezekkel teljesen megelégszik, még ha más dolgokat hiányol is. A lelki áldások utáni vágyunk erős és heves kell legyen. Add nekem ezeket, mert másként meghalok. Minden más csak salak és polyva, melyek ki nem elégíthetnek. Add nekem ezeket, és úgy elégségem lesz, még ha semmim sem lesz egyéb. Az éhség és szomjúság olyan óhajtások, melyek gyakran visszatérnek, és friss kielégülést igényelnek. Így a szent vágyak is nem nyugodnak meg semmiben, amit már elértek, hanem újabb bocsánatra, s a kegyelemnek naponkénti új készleteire kívánkoznak. A megelevenített lélek állandóan az igazság étkét kéri. Kegyelmet, hogy megtegye minden napnak a munkáját a maga napján. Éppen úgy, mint ahogy az élő test táplálék után vágyik. Akik éheznek és szomjaznak, azok dolgozni is készek tápláltatásukért. Így nekünk is nem csak kívánnunk kell a lelki áldásokat, hanem fáradoznunk kell értük az Istentől megállapított eszközök használatával. Dr. Hammond az ő gyakorlati katekizmusában különbséget tesz az éhség és szomjúság közt. Az éhség, mondja, az életet fenntartó táplálék utáni vágy, mint amilyen a megszentelő igazságosság. A szomjúság felfrissítő ital utáni vágy, és ilyen a megigazító igazságosság, bűnbocsánatunk tudata, átérzése. Akik éheznek és szomjaznak a lelki áldások után, boldogok ezen óhajtásukban, és megelégítetnek. Boldogok már is e vágyakban. Bár nem minden kegyelem utáni vágyódás üdvös, a képmutató, álhatatlan vágyak nem azok, mégis egy ilyen vágyakozás Isten kegyelmének a munkája. Valami jónak a bizonysága, s egy előlege valami jobbnak. Olyan vágy ez, mit maga Isten támasztott a szívben, s ő nem hagyja el kezének alkotásait. Valami után mindenképpen éhezik és szomjúhozik a lélek. Nos, ezért azok a boldogok, akik a helyes tárgyra összpontosítanak, mely igazán kielégítő, és nem csal meg, és nem áhítják a föld porát. Ámos 2.7, Izsaiás 55.2. Ők megelégítetnek azokkal az áldásokkal. Isten megadja nekik azokat, amiket kívánnak, teljes kielégítésükre. Csak egyedül Isten az, aki képes betölteni egy lelket, akinek kegyelme és jósága megfelelnek a lélek jogos igényeinek. És ő kegyelmet kegyelemre adva betölti azokat, akik ürességük átérzésével az ő teljességéhez folyamodnak. Éhezőket tölt be javakkal, Lukács 1.53, megelégíti őket, Jeremiás 31.25. A menny boldogsága bizonnyal meg fogja elégíteni a vágyódó lelkeket. Igazságuk teljessé lesz akkor. Isten jó tetszését fogják élvezni, és az ő képét fogják hordozni, mindkettőt teljes tökéletességben. Ötödik boldogmondás. Az irgalmasok boldogok. Hetedik vers. Itt akárcsak az előbbi esetekben egy paradoxonnal van dolgunk. Mert az irgalmasokat nem szokták a legbölcsebbeknek tartani, s nyilván nem válnak a leggazdagabbakká. Krisztus mégis áldottaknak, boldogoknak hirdeti őket. Azok az irgalmasok, akik kegyesen és szeretettel hajolnak a nyomorúságban levők iránti könyörületre, segítésre, támogatásra. Egy ember lehet igazán irgalmas, még ha nincs is módjában, hogy bőkező és adakozó legyen. Ilyenkor Isten elfogadja a készséges lelkületet. Nekünk nem csak a magunk nyomorúságait kell türelmesen elhordoznunk, hanem keresztény együttérzéssel sors közösséget kell vállalnunk testvéreink nyomorúságában is. Irgalmat kell tanúsítsunk irántuk, Jób 6.14. És fel kell öltenünk a könyörületes szívet, Kolossi 3.12. S miután magunkra öltöttük, használnunk kell, minden tőlünk telhetőt megtéve azért, hogy segítsük azokat, akik valamilyen nyomorúságban vannak. Szánakoznunk kell mások lelke felett, és segítnünk kell őket. Sajnálnunk kell a tudatlanokat, és oktatnunk kell őket. A gondatlanokat is, és figyelmeztetnünk kell őket. Szánnunk kell a megrögzött bűnben levőket, és mint tűzből kikapott üszköt, meg kell mentenünk őket. Együtt kell éreznünk azokkal, akik levertek és szomorúak, és vigasztalnunk kell őket. Jób 16.5. Azokkal is, kikkel szemben előnyben vagyunk, s nem szabad nyersen és szigorúan bánnunk velük. Könyörülnünk kell a szükségben levőkön, és támogatnunk kell őket. Jakab 2.15-16, 1 János 3.17. Az elepet lelküt megelégíteni, s utolsó falatunkat az éhezőnek odaadni, ez irgalmasság. Ézsaiás 58.7-10. Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, mondja a példabeszédek 12.9. Már most, ami az irgalmasokat illeti, ők boldogok, áldottak, angol fordításban. Így mondta ezt már az Ószövetség is, boldog, aki a nyomorultra gondol, Zsoltár 41.1. Ebben ők Istenre hasonlítanak, akinek jósága képezi dicsőségét. Ha irgalmasak vagyunk, amiként ő is irgalmas, úgy a magunk szintjén tökéletesek vagyunk, mint ahogy ő tökéletes. Isten iránti szeretetünknek egy bizonysága ez. Személyes boldogságunk és örömünk előmozdítója lesz, ha valamiképpen mások hasznára szolgálhatunk. Az egyik legtisztább és legnemesebb gyönyör e világon a jó cselekvésben áll. Ebben a kijelentésben boldogok az irgalmasak, be van foglalva Krisztusnak az a mondása, mely egyébként nem található az evangéliumokban. Jobb adni, mint kapni. Cselekedetek 20.35. Ők irgalmasságot nyernek. Irgalmasságot nyernek az emberektől, amikor arra szükségük lesz. Aki mást felüdít, maga is üdül. Nem tudjuk, milyen hirtelen szükségünk lehet a kedvességre, és ezért legyünk kedvesek. De különösen irgalmat nyernek Istennél, mert az irgalmashoz ő is irgalmas lesz. Zsoltár 18.25. A legirgalmasabb és szeretetteljesebb keresztény sem hivatkozhat az ő érdemére, hanem az irgalomhoz kell menekülnie. Az irgalmas szívű megbocsátó irgalomra talál Istennél, Máté 6.14. Ellátó, gondviselő irgalomra, példabeszédek 19.17. Fenntartó irgalomra, Zsoltár 41.2. Irgalomra ama napon, 2 Timóteus 1.18. Sőt, örökölni fogják az országot, mely számukra készítetett, Máté 25. 34-35. Ezzel szemben, akik nem tanúsítottak irgalmat, azoknak irgalom nélküli ítéletben lesz részük, ami nem lehet egyéb, mint a pokol tüzének heve. 6. boldogmondás. A tiszta szívűek boldogok. 8. vers. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Az összes boldogmondások közt ez a legtartalmasabb, a legtöbbet foglal magában. Itt szentség és boldogság teljességben fel vannak tárva, és egymással társítva. Itt van az áldott vagy boldog ember jellemének leggazdagabb kifejezése. Tiszta szívű. Jegyezzük meg, az igazi kegyesség szívtisztaságban áll. Akik belsőleg tiszták, ezzel megmutatják, hogy a tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet ereje alatt élnek. Az igazi kereszténység a szívben rejlik, a szív tisztaságában, annak megmosásában a gonoszságtól, Jeremiás 4.14. Istenhez nem csak tiszta kezeket kell felemelnünk, de tiszta szívet is. Zsoltár 24.4-5. 1 Timóteus 1.5. A szív tiszta legyen, szemben a megosztottsággal. Őszinte, becsületes szív, mely jóra törekszik. És tiszta, szemben a szennyel és tisztátalansággal, mint vizezetlen bor, mint iszaptól mentes krisztálytista víz. A szívet tisztán kell tartani a testi kívánságoktól, minden tisztátalan gondolattól és vágytól, és a világi kívánságoktól. A telhetetlenséget rút nyerességnek nevezi az írás, Titus 1.11. Minden testi és lelki tisztátalanságtól, mindattól, ami a szívből jön elő, és megfertőzheti az embert. A szív hit által kell megtisztítassék, és teljesen Istenért kell verjen. Be kell mutatni, és meg kell őrizni, mint tiszta szüzet Krisztusnak. Teremts bennem ilyen tiszta szívet, ó Isten! Itt van az áldottak, boldogok legtartalmasabb vigasza. Ők meglátják az Istent. Jegyezzük meg! A lélek boldogságának teljessége ez. Látni Istent. Látni őt, úgy, amint hitáltal már jelen állapotunkban lehet. Ez már mennyország e földön. És látni őt, amint látni fogjuk jövőbeli állapotunkban, ez lesz a mennyei boldogság csúcsa. Látni őt, amint van, szemtől szembe, s többi már nem tükör által is homályosan. Látni őt, mint aki a miénk. Látni őt, és örvendezve élvezni őt. Látni őt, és olyanná lenni, mint ő, és megelégedni az ő ábrázatával. Zsoltár 17.15. És nézni őt örökké, és sosem veszíteni el többé szem elől a látványt. Nos, ez a mennyország boldogsága. Isten látásának eme boldogsága ígérve van azoknak, és csak is azoknak, akik tiszta szívűek. Senki más, csak a tiszták képesek Isten látására, és nem is lenne boldogság ez annak, aki tisztátalan. Milyen gyönyört találhatna egy szentségtelen lélek a Szent Isten látásában? Amint Isten nem nézheti a hamisságot, úgy ők sem viselhetik el az ő tisztaságának látását. Nem is fog semmi tisztátalan bemenni az új Jeruzsálembe. De mindazok, akik tiszta szívűek, mindazok, akik igazán megszenteltettek, olyan vágyat hordoznak magukban, amit semmi más, csak egyedül Isten látása fog kielégíteni. S az isteni kegyelem nem fogja azokat a vágyakat beteljesületlenül hagyni. Hetedik boldogság. A békességre igyekezők, vagy békesség teremtők, boldogok. 9. vers. A felülről való békesség először tiszta, azután békeszerető. Az áldott boldogok tiszták Isten felé, és békességesek az emberek iránt. Mert mindkét vonatkozásban a lelkismeret botránkozás nélkül való kell legyen. A békességre igyekezők azok, akik békességes lelkülettel bírnak. Miként hazudni annyi, mint a hazugságra adni magunkat és szeretni a hazugságot, úgy békességet teremteni, annyi, mint erős, szívbéli vágyjal óhajtani, szeretni a békességet. Magam vagyok a békesség, Zsoltár 120.7. Annyi, mint szeretni kívánni a békét, és gyönyörködni abban. Úgy lenni abban, mint lét elemünkben, és törekedni a csendességre. Aztán a békességre igyekvők békességes magatartással vannak. Azon kell szorgoskodnunk, hogy megőrizzük a békét, ha csak tehetjük, és visszaállítsuk azt, amikor már megszakadt. Halljuk meg a békeajánlatokat mi magunk, és legyünk készek azt felkínálni másoknak. Amikor távolság áll be testvérek és fele barátok közt, tegyünk meg mindent a közeledésre, a törés helyrehozatalára. A békesség munkálás szolgálatát gyakran nem köszönik meg, és aki a veszekedőket szeretné elválasztani, azt tapasztalja, hogy mindkét oldalról ütéseket kap. De mégis jó szolgálat ez, és nem szabad meghátrálnunk benne. Egyesek úgy vélik, hogy ez különösen a lelkipásztoroknak szól, akiknek minden tőlük tehetőt meg kell tenniük az egymással szemben álló kibékítésére. A keresztény szeretet érdekében, azok között, akik rájuk bízattak. Nos, az ilyen személyek boldogok, áldottak. Mert abban a beteljesedésben van részük, hogy ők maguk jól érzik magukat, a béke megőrzésével, és igazán szolgálnak másoknak, békességre hangolva őket. Együtt munkálkodók ők Krisztussal, aki azért jött a világba, hogy megöljön minden ellenségeskedést, és hirdessen a földön békességet. Ők Isten fiainak hivatnak. Ez bizonyságú lesz saját maguknak, hogy ők Isten gyermekei. Isten ilyekként fogadja őket családjába. És ebben hasonlítani fognak hozzá. Ő a békesség istene, Isten fia a békesség fejedelme, a fiúság lelke a békesség lelke. Mivel Isten úgy jelentette ki magát, mint aki kész mindannyiunkkal megbékélni, nem fogja gyermekeinek elismerni azokat, akik engeszthetetlenek embertársai iránti haragtartásukban. Mert ha boldogok a békesség teremtők, úgy jaj a békesség törőknek. Már most ebből kitűnik, hogy Krisztus sohasem akarta, hogy az ő vallását tűz és kard által terjesszék, vagy büntető törvényekkel, és nem is ismeri el tanítványai ismertető jeleként a megrögzött bigottságot vagy vakbuzgóságot. E világfiai szeretnek zavarosban halászni, de Isten gyermekei békességre igyekvők. Ők az ország csendesei. 8. boldog mondás. Akiket üldöznek az igazságért, boldogok. Ez a legnagyobb paradoxon az összes között, és sajátosan jellemző a kereszténységre. És ezért a végére van helyezve, és sokkal bővebben van tárgyalva, mint az előbbiek. 10-től 12-ig terjedő versekben. Ez a boldogság akárcsak a faraó álma kettős, mivel nehezen hihető, és mégis igen bizonyos. És a végén személycserét látunk. Boldogok vagytok, ti, én tanítványaim, s közvetlen követőim. Ez az, ami rátok, kik szent jellemmel ékeskedtek, különösen vonatkozik. Nektek számítanotok kell nehézségekre, nyomorúságokra, sokkal jobban, mint másoknak. Figyeljük meg itt a szentek szenvedésének leírását. Igen nehéz és sajnálatos helyzet ez. Üldözik, vadásszák, kergetik őket, letiporják, mint ártalmas vadállatokat, melyeket keresnek, hogy elpusztítsanak. Mintha a keresztény farkas fejet viselne, s törvény lenne rá, hogy bárki, aki csak rátalál, megölheti őt. Mindenkitől megvetést kapnak, mintha mindeneknek söpredéke lennének. Büntetik, bebörtönzik, számolzik őket. Vagyonuktól megfosztják, minden haszonélvezeti és bizalmi tisztségből kizárják, megkorbácsolják, kínzópadra juttatják, és sokféleképpen gyötrik, s olyanoknak tekintik őket, mint vágójuhokat. Ez a kihatása a kígyó magva és a szent mag közti ellenségeskedésnek. Már az igaz Ábeltől kezdve. Így volt ez az ótestamentumi időkben, amint látjuk Zsidók 11.35-ből, stb. S Krisztus megmondta nekünk, hogy sokkal inkább így lesz a keresztény gyülekezettel, és ezért nem kell különös dolognak tartanunk. 1 János 3.13. Ő példát hagyott nekünk. Gyalázzák és rágalmazzák őket, s mindenféle gonoszt mondanak hamisan ellenük. Csúf neveket és gyalázatos jelzőket aggatnak rájuk, egyes személyekre, s általában az igazak közösségére, hogy őket gyűlöletesekké tegyék. Olykor veszélyeseknek tüntetik fel őket, hogy aztán erővel támadhassanak rájuk. olyan dolgokat fognak rájuk, amelyekről nem tudnak. Zsoltár 35.11, Jeremiás 20.18, Cselekedetek 17.6.7. Akiknek nincs hatalom a kezükben, hogy ártsanak nekik, ezt mégis képesek megtenni. S akiknek van hatalmuk az üldözésre, szükségesnek találják ezt is megtenni, hogy igazolhassák magukat a velük való barbár bánásmódban. Nem támadhatnak rájuk, mint vadállatokra, csak miután medvebőrbe öltöztették őket. Nem részesíthetik őket a leggonoszabb bánásmódban, csak ha előbb úgy tüntetik fel őket, mint leggonoszabb embereket. Szidalmazni és háborgatni fognak titeket. Jegyezzük meg, a szentek gyalázása egyenlő az ő üldözésükkel, és hamarosan ilyennek fog találtatni, amikor a kemény beszédekért számot kell adni. Judás 15. S megcsúfolásokért is. Zsidók 11.36. Mindenféle gonoszt fognak hamisan mondani ellenetek. Olykor bírósági szék előtt, mint tanúk, máskor a csúfolódók székében, az ingyen élők léha csúfkodásaival. A szentek borozók gundalát képezik, s olykor szemtől szembe gyalázzák őket, mint Simei szidalmazta Dávidot. Máskor meg hátuk mögött, mint Jeremiás ellenségei tették. Jegyezzük meg, nincs olyan fekete és írtózatos gonoszság, amit valamikor nem mondtak volna hamisan Krisztus tanítványairól és követőiről. Mindez az igazságért, 10. vers, és én értem, mondja Krisztus, történik, 11. vers. Ha az igazságért, akkor Krisztusért van, mert ő közvetlenül érdekelt az igazságosság munkájában. Akik az igazságosság ellenségei, azok Krisztusnak is ellenségei. Ez kizárja a boldogságból azokat, akik igazságosan szenvednek, s akikről rosszat mondanak méltán az ő gonosz tetteik miatt. Hadd szégyenkezzenek és piruljanak, ez büntetésüket képezi. Nem a szenvedés tesz mártírrá valakit, hanem a szenvedés oka. Azok szenvednek az igazságért, akik azért szenvednek, mert nem hajlandók lelkismertük ellen vétkezni, s akik jó cselekedeteik miatt szenvednek. Bármit hozzanak is fel ürügyül az üldözők, mindig a kegyesség ereje az, mely ellen dühöngenek. Valójában Krisztus és az ő igazsága az, melyet ki nem állhatnak, melyet gyűlölnek és üldöznek. Te éretted viselek gyalázatot, Zsoltár 69.9, Róma 8.36. A szenvedő szentek vigasza is le van itt fektetve. Ők boldogok, áldottak, angol fordításban. Mert ők most földi életükben elveszik az ő bajaikat, Zsoltár 16.25, s ez javukra van írva. Boldogok, mert ez dicsőségüket képezi, Cselekedetek 5.41. Egy lehetőség részükre, hogy Krisztus dicsőítsék, hogy jót cselekedjenek, s hogy megtapasztalják a kegyelemnek különleges vigasztalásait és meglátogatásait, s az Úr jelenlétének áldásait. 2 Korintus 1.5, Dániel 3.25, Róma 8.29. Megjutalmaztatnak. Övék a mennyek országa. Már most biztos jogcímük van ahhoz, s édes előízét élvezik, s nem sokára birtokukba vehetik. Habár semmi sincs azokban a szenvedésekben, ami szigorúan véve kiérdemelhetné azt Istentől, mert a legjobbak bűnei a legnagyobb büntetést érdemlik, mégis ez itt jutalomként van ígérve, 12. vers. Bőséges a ti jutalmatok a mennyekben. Oly bőséges, hogy messze felülmúlja a szolgálatot. A mennyekben van, vagyis a jövőben, és még nem látható. De jól be van biztosítva. Változás, csalás és erőszak nem férhet hozzá. Jegyezzük meg! Isten gondoskodik arról, hogy akik vesztenek érte, még ha éppen életüket vesztik is el, ne vesztenek el általa végül. A menny végezetül bőséges jutalom lesz minden nehézségért, melyel utunkban találkoztunk. Ez a tudat volt az, ami fenntartotta a szenvedő szenteket minden időben. Ez az előttük levő öröm. Így üldözték a prófétákat is, akik előttetek voltak, 12. vers. Előttetek voltak ők kiválóságban, s az ő szintjüket ti még nem haladtátok túl. Előttetek voltak időben, hogy példáitok legyenek a szenvedésben és hosszú tűrésben, Jakab 5.10. Őket is hasonlóképpen üldözték és gyalázták, s várhatjátok-e, hogy ti külön úton menjetek a mennybe? Hát nem csúfolták-e Ézsaiást, amiért parancsra új parancsot hangoztatott? Elizeust, amiért kopasz volt? S nem így bántak-e az összes prófétával? Ezért hát ne csodálkozzatok ezen, mint rendkívüli dolgon. Ne zúgolódjatok miatta, mint kemény sors felett. Vigaszt nyújtó tudat, látni a szenvedés jól kitaposott útját, s megtiszteltetés ilyen vezetőket követni rajta. Az a kegyelem, mely elég volt részükre, hogy átvezesse őket a szenvedéseken, nem lesz szűkös a ti számotokra sem. Azok, akik a ti ellenségeitek most, azoknak magvát is leszármazottjait képezik, akik hajdan az Úr követeit csúfolták. 2 Krónika 36.16 és 2 Krónika 23.31 Cselekedetek 7.52